Kedves hallgatom! Amikor Pál apostol Krisztus elragadtatásáról ír a tesszalonikai gyülekezetnek, akkor a következő kérdésre válaszol. Mi lesz azokkal a hívőkkel, akik már meghaltak, mielőtt az elragadtatás bekövetkezett volna? Áttekintjük a levél hátterét, hogy megértsük, miért volt az a kérdés olyan fontos a tesszalonikai hívőknek. Pál második misszió útján ment Tesszalonikába. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 2. vers. Ez azt tükrözi, hogy Pál alig volt ott egy hónapig. Hazaladt az egy hónap alatt herkulesi munkát végzett. Dolgozott, mint misszionárius. Prédikálta az evangéliumot. Emberek tértek meg, és gyülekezet jött létre. Aztán tanította ezeket az új hívőket a keresztény hit nagy igazságaira. Érdekes, hogy tanította nekik még az egyház elragadtatását is. Amikor fiatal prédikátor voltam, nem túl sokat beszéltek az emberek a proféciákról. Nagyon őszintén szólva, nem gondolom, hogy a lelkészek sokat tudtak volna felőlük. Ilyen kifogással kerülték el ezt a témát. Nem kell erről prédikálni. Ez mély igazság, és csak érett keresztényeknek kell magyarázni. Nem mondjuk új hívőknek. Túl rossz, hogy Pál erről nem tudott, mert nem volt a tesszalonikaiakkal még egy hónapig sem, és már tanította nekik a proféciákat. Amikor majd a második levélhez érkezünk, rájövünk, hogy tanította őket a nagy nyomorúságról, a bűnemberéről, az antikrisztusról, aki majd megérkezik. Pál a proféciák egész képét feltárta ezeknek a tesszalonikaiaknak. Ostobaság azt mondani, hogy ne beszéljünk erről az új hívőknek. Ezt tanítanunk kell nekik, és Pál bemutatta, hogy miként. Világos, hogy Pál oktatta a tesszalonikaiakat, hogy az egyház elragadtatása bármelyik pillanatban megtörténhet, mert küszöbön áll. Aztán Pál távozott Tesszalonikából, elment Béreába, gyülekezetet alapított, és ott volt egy bizonyos ideig. Aztán hajóval átment Aténba. Nem tudjuk, hogy meddig maradt a városban. Timóteusra és Szilászra várt, hogy hírt vigyenek neki Tesszalonikából. Nem érkeztek meg, és Pál lement Korintusba. Miután ott töltött egy kis időt, Timóteus és Szilász megérkezett. Vitték a tesszalonikaiak kérdéseit, hogy kérdezzék meg Pált. Ezért Pál megírta az első tesszalonikai levelet, hogy bátorítsa őket, és választ adjon különös kérdéseikre, tekintettel az egyház elragadtatására. Ez időszak alatt egyes hívők meghaltak Tesszalonikában. Kérdés merült föl a hívők elméjében. Vajon nem részesednek az elragadtatásban? Nyilvánvalóan Pál tanította nekik Krisztus küszöbön álló eljövetelét. Pál megmondta nekik, hogy az Úr Jézus Krisztus bármelyik pillanatban megérkezhet. Egyes hívők már meghaltak, és az Úr még nem jött el. Vajon elszalasztották az elragadtatást? Mi történt velük? Pál megadja a választ erre a kérdésre ebben a levélben. Nekünk a tesszalonikaiak kérdése nem ugyanolyan módon jelentős, mint nekik volt. Ez azért van, mert már 2000 év óta az első tesszalonikai levél innenső oldalán élünk, és szó szerint hívők milliói mentek át a halál ajtaján. Ezért az egyház tagjainak nagy része már elment előttünk, és egy kisebbség maradt a világban. Pál tanította a tesszalonikaiakat, hogy Krisztus eljövetele küszöbön áll, és még ma is ezt valljuk. A mostani időpont és Krisztusnak az egyházért való eljövetele között már nagyon kevés idő van, és ez megtörténhet bármelyik pillanatban, mielőtt befejezzük ezt a magyarázatot. Vagy pedig Krisztus eljövetele még nagyon távol van a jövőben. Súlyos veszély van abban, ha a dátumokhoz kötik az Úr érkezését. Egyesek ezt teszik, és ez azért veszélyes, mert nem tudják, hogy mikor tér vissza. Az Úr megmondta, hogy nem tudjuk eljövetelének az óráját. Esetleg az évet pontosan meghatározzák, de nem tudják meghatározni az órát. Nem gondolom azonban, hogy az év meghatározásában is pontosak lehetnek. Amikor dátumokat tűznek ki, akkor megfosztják a hívőket attól a lehetőségtől, hogy örömmel várják eljövetelét. A tesszalonikaiak törődtek azokkal a szentekkel, akik már meghaltak, mielőtt az elragadtatás bekövetkezett volna. Emlékeznünk kell erre, amikor végigmegyünk a fejezet további versein. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. 1. Tesszalonikai levél, 4. rész, 13. vers. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek. Tetszik nekem az, ahogyan Pál ezt kifejezi. Láttuk már a korintusi levelekben is ugyanezt. Amikor Pál azt mondja, hogy nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek, akkor egészen bizonyosra vehetjük, hogy a testvérek tudatlanok. Pál csak nem mondja ki egy az egyben és keményen ezt az igazságot. Sokkal udvariasabb és diplomatikusabb ennél. Azt mondanám, hogy nagyon keresztényiesen fejezte ki magát. Az elhunytak felől. Pál utal a testben meghaltakra. Sohasem utal az ember lelkére vagy szellemére, mert az ember szelleme nem hal meg. Megjegyezzük ezt majd, amikor tovább haladunk ebben a szakaszban, de először számos okot akarok említeni, amiért itt Pál a test haláláról beszél, az elhunytak kifejezésben. Hasonlóságban az alvás és a halál között. A halott test és az alvó test valójában nagyon hasonló. Bizonyos vagyok benne, hogy voltál már temetésen, ahol valaki megjegyezte, hogy XY éppen úgy néz ki, mintha csak aludna. Bizonyos módon ez igaz. A hívő teste elalszik. Az alvó ember továbbra is létezik, és ez sejteti azt, hogy a halott is létezik éppen úgy, mint amikor a teste alszik. Az alvás ideiglenes, a halál is ideiglenes. Az alvásból fölébredünk, a halálból föltámadunk. Ez nem azt mondja, hogy az élet létezés, a halál pedig nem létezés. Az alvás szó mögött levő görög szó a keimai, ami azt jelenti, hogy lefeküdni. Nagyon érdekes, hogy a feltámadásra vonatkozó szó csak a testre utal. Ez az anastasis, és ez két görög szóból van összetéve. Hisztémi, ami azt jelenti, hogy állni, és ana, mint előszó, följelentéssel. Csak a test tud fölállni a feltámadásban. C.S. Lewis a Csűrcsavar levelei című könyvében használ egy kis szarkazmust, hogy nevetségessé tegye az liberálisokat, akik úgy hiszik, hogy a feltámadás a szellem feltámadása, és nem a test feltámadása. Megkérdezi, hogy a lélek vagy a szellem milyen helyzetben fekszik le a halálban, vagy milyen helyzetben kell föl a feltámadásban. Ha valaki hinni akar a lélek alvásban, akkor meg kell magyaráznia, hogy a lélek hogyan feküdhet le, és aztán hogyan állhat fel. Nyilvánvalóan az alszik a testre utal. Az alvásra használt görög szót használják itt, amikor utalnak a természetes alvásra, vagyis amikor a test lefekszik az ágyban. Hadd illusztráljam ezt kétféle módon. Amikor imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, de a szomorúságtól alva találta őket. Lukács evangéliuma, 22. rész, 45. vers. Képzeljük el, hogy Péter, Jakab és János elaludt a krízisnek ebben az időpontjában. Ugyanezt a szót használják itt az 1. tesszalonikai levélben is. Aztán az apostolok cselekedetei 12. részének 6. versében, ahol ezt olvassuk, azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni, Péter két bilincsel megkötözve, két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. Biztosan tudjuk, hogy Simon Péter nem szenvedett álmatlanságban. Az alvásra használt ugyanazt a szót alkalmazza, és ez a test természetes alvása. A Biblia tanítja, hogy a test visszatér a porba, amiből teremtetett, de a lélek visszatér Istenhez, aki adta azt. Még az Ószövetség is tanítja ezt. A Prédikátor könyve 12. részének 9. versében ezt olvassuk. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. A por a mi testünk. Isten megmondta Ádámnak, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Mózes első könyve, 3. rész, 19. vers. A testet vette Isten a porból, és aztán az élet leheletét lehelte az emberbe, vagyis a lelket, amint látjuk. A test alszik a feltámadásig, de csak a test. A hívő lelke Istenhez tér vissza. A szellem vagy a lélek nem hal meg, ezért a szellem vagy a lélek nem támad fel. Csak a test feküdhet le a halálban, és csak a test állhat fel a feltámadásban. Nagyon nyilvánvaló, amikor Pál mondja, hogy távol lenni a testtől azonos azzal, hogy jelen vagyunk az Úrral. 2. Korintusi levél, 5. rész, 8. vers. A test csupán törékeny sátor, amit ideiglenesen félreteszünk a halálban. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. 2. Korintusi levél, 5. rész, 1. vers. A görög szó a sátorra, a szkenosz. A test, amiben élünk, sátor. Örömhírt mondok neked. Élhetsz nagyon drága otthonban, de mégis az a hely csak egy kisiny sátor. Isten mindegyikünket sátorba helyezett el. Nem lényeges, hogy valaki kunyhóban él vagy palotában, mindnyájan ugyanazt a sátort kaptuk, a testünket. Lebonthatjuk a testet kémiai összetevőire, és azt mondják, hogy az egészet el lehetne adni körülbelül 1000 forintért. Mindnyájan sátorban élünk, ami csak 1000 forintot ér. Egy pillanat alatt összedőlhet. Ha nem hiszed ezt, lépj egy gépkocsi elé, és rájössz, hogy a sátrad hirtelen összecsuklik, és csöndesen eltűnik. Testünk nagyon törékeny. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat. 2. Korintusi levél, 5. rész, 2. vers. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. 2. Korintusi levél, 5. rész, 4. vers. Sóhajtozunk-e sátorban? Fölfedezted ezt már? Találkoztam egy idős emberrel a buszmegálló sarkánál évekkel ezelőtt. Nagyon közel lehetett a 80-hoz. Úgy káromkodott, mint egy tengerész. Ezt mondtam neki. Testvér, nem sokáig leszel már ezen a földön, és majd számot kell adnod Isten előtt. Honnan tudja, hogy nem sokáig leszek már ezen a földön? Kérdezte. Isten mondja ezt. Ő adott őszhajat, reszkető lábat, hajlott hátat, ziháló lélegzetet, amikor járkálsz. Ő próbálja megmondani neked, hogy már nem sokáig leszel a földön. Egy kis sátorban élsz idelent, és hamarosan kiköltözöl belőle. Azt mondják, hogy amikor egyik elnökünk idős emberré lett, egyik barátja érdeklődött az egészsége felől. Azt válaszolta, hogy kitűnően van, de az a ház, amiben lakik, kezd összeomlani, és nem valami jó állapotban van. Ilyen testben élünk, barátom. Amikor fiatalember voltam, ugrálva mentem föl és le a lépcsőkön. Ma már egészen más a helyzet. Egyszerre csak egy lépcsőnyi utat teszek meg, és nincs többé ugrálás. A térdem érzékeny és sóhajtozom. Feleségem mondja, hogy túl sokat sóhajtozom. De azt mondom neki, hogy ez bibliai sóhajtozás. Pál mondja, hogy sóhajtozunk ebben a testben. Ez a régi test bekerül a sírba, és ott alszik. A lélek pedig elmegy, és az Úrral lesz együtt. Pál írta. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. 2. Korintusi levél, 5. rész, 6. és 7. vers. Most otthon vagyunk ebben a testben, ahol élünk. Az emberek nem igen látnak minket, mert elrejtőzünk a testünkben. Néha az emberek, akik evangelizálásra vagy Isten tiszteletekre jönnek, amikor beszélek, azt mondják, hogy hallottak a rádióban, és csak látni akarják, hogy miként nézek ki. Mindig úgy érzem, mintha ezt mondanám. Valójában nem láttok engem. Csak a fejemet és a két kezemet látjátok, ami kinyúlik egy öltönyből. Nem láttok engem. Én a testen belül élek. Ez a ház nem valami jó állapotban van, de itt élek, amíg a földön járok kelek. Pál aztán tovább mondja, de bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. 1. Korintusi levél, 5. rész, 8. vers. Semmi kevesebbre nem gondolok ennél. Ha részt veszel a temetésemen, nem akarom, hogy azt mondd, hogy olyan természetesen nézek ki. Barátom, én már nem is leszek ott. Csak az én sátoromra néztek, amit hátrahagyok. Az az én régi házam, és az elalszik. Én az Úrhoz megyek. A feltámadáskor a testünk támad fel. Sok évvel ezelőtt New York városában, abban az időben, amikor még a liberalizmust modernizmusnak hívták a 20-as években, vitáztak azon, hogy vajon a feltámadás lelki feltámadás-e. A liberálisok még ma is állítják, hogy az lelki feltámadás. Nem hisznek a testi feltámadásban egyáltalán. Egy nagyon híres görög tudós a Chicagói Egyetemről elolvasott egy dolgozatot az 1. Korintusi levél 15. fejezete alapján. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. 1. Korintusi levél 15. rész 44. vers. Dolgozatában a lelki szóra helyezte a hangsúlyt. Ezzel a mondással zárta. Nos, testvéreim, láthatjátok, hogy a feltámadás lelki, mert azt mondja, hogy az lelki. A liberálisok tapsoltak, és valaki jelentkezett, hogy majd kinyomtatják a kéziratot és közreadják. Egy nagyon kiváló görög tudós is jelen volt és fölállt. Amikor fölállt, az összes liberális egy kissé kényelmetlenül érezte magát, mert tehetett föl zavaró kérdéseket. Ezt mondta. Szeretnék föltenni a dolgozat írójának egy kérdést. Nagyon tétovázva az író fölállt. Nos, doktor úr, melyik az erősebb? A főnév vagy a melléknév? Ez nagyon egyszerű kérdés, de szeretném, ha válaszolna rá. A doktor azt az irányt nézte, ahol távozhat, és nem akart válaszolni, de meg kellett mondania, hogy a főnév erősebb, mint a melléknév. Nos, doktor úr, csodálkozom, hogy ön ilyen dolgozatot olvasott fel ma. A hangsúlyt a melléknévre helyezte, és az erős szó a főnév. Most nézzük ismét. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ezt mondta. Az egyedüli, ami a feltámadás tárgya, a mi testünk. Érzéki test, amikor meghal, és lelki test, amikor feltámad. Mert a lélek uralkodik rajta, de továbbra is test. Sohasem adták ki azt a dolgozatot. Elhatározták, hogy jobb, ha eltüntetik. Hadd mondjam neked, hogy az egyszerű nyelvtani tudás válaszolt ennek a nagy professzornak a kéziratára, és egész érvelésére, amit akkor előadott. Dániel egy másik író, aki beszélt a test haláláról, hogy az alvás. Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd. Némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Dániel könyve, 12. rész, 2. vers. A por visszakerül a porba, vagyis a test visszakerül a porba. de a lélek Istenhez megy, aki küldte. Az őskeresztények elfogadtak egy csodálatos szót, szeretteik temetőhelyéül a görög koimeterion szót, ami azt jelenti, hogy az idegen pihenőháza, alvóháza. Ugyanez a szó sok nyelvben alapjává lett a temető szónak. Ugyanezt a szót használták a vendéglők korában, vagy nevezhetjük azokat szállodáknak vagy moteleknek. A Hilton Hotel, a Ramada Inn vagy a Holiday Inn mind olyan hely, ahol az ember tölti az éjszakai alvás idejét. Arra számít az ember, hogy másnap fölkel és folytatja utazását. Ez annak a helynek a képe, ahol eltemetjük szeretteinket. Nem sírunk, amikor barátunk elmegy, és egy különös időszakot eltölt a Hilton Hotelben. Inkább vele együtt örülünk. A hívő teste csak egy ilyen szállodába kerül a feltámadásig. Egy napon az Úr eljön, és a test feltámad. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy megmutattad az utat a halálból az életbe, amikor föltámadtál te is dicsőséges testben, és megígérted, hogy amint te élsz, mi is élni fogunk. Add, hogy ebben a hitben éljek, és boldogan várjam a veled való találkozás napját, és a feltámadás dicsőségét. Amen.